Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 105-ös Zsoltárt énekeljük, annak az első két versét, és felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy az új énekes könyvben ugyanaz a számú a 105-ös Zsoltár, mint minden Zsoltár, viszont a szövegben vannak eltérések, erre figyeljünk majd, illetve arra is felhívom a kedves testvérek figyelmét, szeretettel, hogy lassan fél éve használjuk az új énekeskönyvet, és amint tudják a testvérek, majd szerezzék be az iratterjesztésünknél ezt az énekeskönyvet. Tehát 105-ös Zsoltár első két verse. Adjatok hálát az Istennek! Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hirdessétek dicséretét, és minden jót tét, teményét, beszéljétek a népeknek nagy csodáit, melyeket tett. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseinket.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim! A múlt héten búcsúztak szerettei Espár Lajosné, Kemenes Irma 88 éves, Szabó József Zsigmond 57 éves, és Varga Gyula 82 évesen elhunyt testvérünktől. A Szentlélek vigasztalja a gyászoló családokat. Csütörtök este 24-én, este 6 órától presbiteri és alapítványi ülést fogunk tartani. Tudjon róla a gyülekezet, hogy nagyon komoly kérdéseket fogunk itt megtárgyalni, és erről való tájékoztatást a következő Isten tiszteleten fogom megtenni. Kis Benedek kántorunk a Zene Akadémián tanul, az egyházszerzői tanszék csütörtök este 7:30-tól ingyenes hangversenyt ad, mert a belépők igényelhetők, amik ingyenesek, Kordé Gyöngyinél, az iratterjesztésnél és a lelkész hivatalban. Tehát aki erre a koncertre el szeretne jönni, tisztelettel kérem jelezze, és lesz állja egy nagyon színvonalas és nagyon szép koncertet fogunk hallani. Kedves testvérek, február 20-a, és ugye ilyenkor az adó 1%-áról már dönthetünk, ugye a vállalkozói oldalról, ugye, és május 20-áig ugye a másik oldalon a vállalatoknál dolgozó embereknél. Alapotványunk számára az adónk 1%-ot most is felajánlhatjuk. Kitöltési az adószám a fali újságon is, illetve segítünk ugye gyakorlatilag az irodában is, hogy a 182-66-511 kötőjel, 1 kötőjel, 43-as adószám mellett a Patmosz Alapítvány megjelölésében fontos, hogy akár a borítékra mindenképpen ezt föl kell írnunk, és ugye aláírásunk legyen rendben a borítékon, mert csak így fogadja el a NAV. Kedves testvérek, tisztelettel kérek mindenkit, hogy akinél változás történt, akár lakcímében, telefonszámában, adataiban, az iratterjesztésnél és a lelkész hivatalban jelezni szíveskedjen. Szeretnénk a nyilvántartásunkat rendben véghez vinni. Ugye mondtam, hogy másfél év múlva presbiter és főgondnok választásra kerül sor. Szeretnénk, ha minden rendben és jól előkészületben történjenek. Szeretett testvéreink, ugye örömmel jelenthetem, hogy a házaspári hétvége egy nagyon szépen sikerült. 39-en voltunk, és egy nagyon csodálatos alkalommal vettük részt. Istennek hála, egy nagyon áldott alkalmam volt, és nagyon jó sikerült az ifi kirándulás és a tegnapi nap folyamán. Én örülök, amikor a közösségünk ilyen szépen épül, mindig várjuk szeretettel a testvéreket a későbbiekben is rá. Kedves testvérek, a gyülekezet hétvégénket ugye Mátraházára terveztük, és két héttel ezelőtt szóltam a gyülekezethez ez ügyben már, ami június 9 és 12-e között lesz megtartva. Fölmerültek a kérdések, hogy csütörtöktől vasárnapig, illetve valaki csak péntektől vasárnapig tud jönni. Tisztelettel kérem a gyülekezetet, hogy aki csak péntektől jön, az is jelezze, várjuk szeretettel, van erre lehetőség. Jobb lenne, ha csütörtöktől tudnánk jönni, de megértjük a munkai elfoglaltságokat. És az anyagi kérdések miatt is fölmerültek kérdések, kaptam dolgot, ugye 9000 forint per fő per éj, illetve 4500 a gyermekek oldala. Én megbeszéltem az alapítvány felé a kéréseket, a 24. presbiteri alapítványi gyűlésen a tavalyi évhez hasonlóan megtámogatjuk a jelentkezésre azokat a testvéreket olyan formában, hogy a Patmosz alapítvány is és a gyülekezet is megpróbál segíteni, hogy a költségek kevesebbek legyenek. Tehát ennek szellemében tessenek nyugodtan jelentkezni, meg fogjuk oldani a problémákat. Én legalábbis ígérem, mint a gyülekezet gondnoka, hogy nem lesz olyan testvér, aki anyagi helyzete miatt nem fog tudni eljönni erre a lehetőségre. Az iratterjesztésben nem csak az énekeskönyvek, hanem hitmélyít irataink is ott vannak. Kérem szépen, hogy éljünk a lehetőséggel. Testvérek, a következő héten építést várunk a gyülekezetben. Ez azt jelenti, hogy megkaptuk a határozatot a használatba vételre, és a templomunk részleges felújításához, a tető, illetve a belső felújításhoz kivitelezőket kerestem meg, és elkezdődött az állapotfelmérés. Az elmúlt héten 16-án a hangtechnikai rész felmérése is megtörtént. Erről majd a 24. presbiteri gyűlésen fog beszámolni Halza János testvérünk, illetve az ajánlatot, amit megkapnak, és Bárfai László testvérünk a gyülekezeti házzal kapcsolatban. Bízom benne, hogy megfelelő pályázattal és segítséggel és Isten áldásával ez a feladat is megoldjuk közösen a gyülekezettel. Több hirdetés van, nem lenni, az Úr Jézus Krisztuson a gyülekezet őriző pásztora.
Köszönjük szépen gondnok úrnak, és folytassuk Isten tiszteletünket továbbra is énekszóval. Az új énekes könyvben a 727-es számú éneket, amely a régiben a 300-as, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Még üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Rejtse, rejtse, ennyit ne hagy, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 14. részéből, a 22. verstől a 33-as versig. És mindjárt meghagyta a tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már a tenger közepén küzdött a hullámokkal, mivel hogy ellenszél volt. Az éjszaka negyedik őrváltása idején odament hozzájuk Jézus, a tengeren járva. Amikor meglátták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek és azt mondták, kísértet ez, és félelmükben kiáltoztak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig így válaszolt, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. Ő pedig azt mondta, jöjj. Erre Péter kiszállt a hajóból, és vizen járva Jézus felé tartott. De látva a szelet, megrémült, és süllyedni kezdett. Rémülten kiáltott. Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és azt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, bizony, Isten fia vagy. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy tényleg a te kezedben biztonságos helyen lehetünk. Köszönjük, hogy te a legnagyobb viharokban is megoltalmazol bennünket, és ott vagy, mert te kijelentetted, hogy mindig is leszel. És köszönjük, Urunk, hogy Jézus által pedig legnagyobb félelmünktől, a haláltól is megváltottál, megmentettél bennünket. Köszönjük neked, hogy ismételten együtt lehetünk a vasárnapon, a te szent napodon, megemlékezhetünk a te igédről és Jézus Krisztusról is. Eléd hozzuk, Urunk, azokat, akik elmúlt héten búcsúztak a szeretteiktől. Kérlek, Uram, hogy légy mellettük a szomorú órákban, szomorú időszakban, ad, hogy ki tudjanak tartani egymás mellett, és egymást is erősítsék, és ezt a te szent lelket kell. Kérünk, Urunk, hogy viselj gondot azokról is, akik betegséget hordoznak, legfőképp idős testvéreinktől, azokról is, akik ma nem tudnak itt most lenni köztünk, mert esetleg otthon vannak, vagy valamilyen betegség nyomasztja őket éppen. Te adj gyógyírt a betegségükre, és te áld meg őket is. Köszönjük, hogy vagy nekünk, hogy küldöd mindig az üzenetedet, és add, hogy ez az üzenet nyílt fülekre és szívekre találhasson. Jézus Krisztusért, a te fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 25-ös Zsoltár első versét énekeljük. 25-ös Zsoltár első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyelni tettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten ígéjét a Zsoltárok könyvének 77. részéből, 15-ös verstől a 20-as versig. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad hatalmadat a népek között. Karoddal megváltottad népedet, Jákob és József fiait. Láttak téged a vizek, Istenem, láttak téged a vizek, és megfélemlettek. A mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ontottak, megzendültek a felhők, nyilaid is cikáztak, mennydörgésed zúgott a forgószélben, vilámaid megvilágosították a mindenséget, megrázkódott és megindult a föld. Utad a tengeren átvezet, ösvényeid a nagy vizeken, és nem látszik lépteid nyoma. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Egyik ifjúsági körünk alkalmával az volt a téma, hogy Jézus Krisztusnak melyik csodáját tudjuk a legnehezebben elképzelni, már úgy, hogyha a szemünk előtt történne, melyik az, amit szinte lehetetlen elképzelni, annyira különleges. És nekem az első, ami eszembe jutott, az ez a felolvasott ige szakasz volt. Hogyan lehet egy háborgó vizen járni? Ugye magam elé képzeltem ezt a képet, hogy Jézus megy ott a vizen, de ugye a víz az hullámzik. Mi megszoktuk azt, hogy szilárd talajon megyünk, vagy egyenes talajon. Tennap voltunk kirándulni, ott mondjuk a kövek össze-vissza voltak a hegyen, de az is még, azt is könnyebb elképzelni, mint azt, hogy valaki a hullámzó vizen áll, vagy megy. Ez az ige arra tanít bennünket, pontosabban Jézus arra tanít bennünket, hogy hogyan is bízhatunk meg benne. Maga a történet már valószínűleg legtöbbünk számára ismert, illetve most is hallhattuk újra felolvasva, de fontos tudnunk azt, hogy mi is volt ennek az előzménye mindennek a történésnek. Meg fontos tudni azt is, hogy Jézus miért nem ment éppen akkor a tanítványokkal a hajóval. Mert ugye olvastuk azt, hogy ő ott maradt, és a tanítványokat küldte előre. Azt olvassuk, hogy előre küldte a tanítványait, de az egyik fordításban úgy hangzik, mintha kényszerítette volna őket. Tehát szó szerint azt mondta nekik, hogy most ti menjetek innen, menjetek azonnal, induljatok el. És hogy miért használ az evangélista ilyen szigorú mondatokat itt, és hogy miért nem ment velük Jézus, arra választ az előzmény, az 5000 ember megvendégelése adja meg a számunkra. Pontosan ez az ige szakasz előtt a három evangélista arról ír, hogy ezelőtt történt a kenyér szaporítás, a kenyér és hal, pontosabban szaporításnak a csodája. Amikor Jézus ezt az 5000 embert, akik azért mentek oda, hogy őt hallgassák, vendégül látta, elegendő ételt szerzett a számukra, azáltal, hogy megáldotta ezt az ételt, és nem fogyott el, sőt, még egy csomó kosár maradék is maradt. Na de a tömeg az sajnos egy hamis bizodalmat vetett ezután Jézusba. Úgy is mondhatjuk, meg úgy is olvassuk, hogy Jézust kenyér királlyá akarták tenni. Mert ugye, ha ott elegendő ételt tudott nekik adni, akkor ő mindenre a gyógyír. Ő gondjukat tudja viselni, akkor tegyük királlyá ezért, hogy akkor gondolták magukban, hogy akkor innentől minden jó lesz, minden könnyebb lesz. Majd itt lesz nekünk ez a csodatevő ember, és akkor tőle várhatjuk a jólétünket, a fizikai jólétünket. Kenyér meg ugye ráadásul a létnek az egzisztenciális problémáját jelentette, vagyis hogy arra a megoldást. Tehát ez a hatalmas nagy tömeg egy hamis bizalmat vetett Jézusba. És Jézus ezt nagyon jól tudta. És nem akarta azt, hogy a tanítványai is ezt gondolják róla. Nem akarta, hogy azt gondolják, mint a tömeg, hogy ő egy csodatevő próféta, vagy egy csodatevő ember, aki azért jött, hogy elkápráztassa az embereket, hogy őt királlyá koronázzák. Mert pont, hogy a kenyér szaporítás csodája is arra mutatott rá, hogy Jézus később az életét adta mindenkiért, mindannyiunkért, és hogy ő ezzel táplál bennünket, úgy, ahogyan ott ő volt a gyógyír erre az éhségre, a tömegnek az éhségére. És azt olvassuk, hogy ő felment, miután elküldte a tanítványokat, egy hegyre imádkozni. Elcsendesedett, elvonult ettől a, mondhatjuk úgy is, hogy számára ez egy kísértés volt, hogy őt kenyér királlyá akarták koronázni. És később pedig ugye úgy folytatódik tovább az ige szakasz, hogy a tanítványok ott vannak a hajóban egyedül, besötétedik, viharba is keverednek, és Jézus a tengeren át sétálva a segítségükre siet. Azt tanulhatjuk meg az ige szakaszból, hogy a bizalmat, az Istenbe vetett bizalmat és a testvérünk felé vetett bizalmat, azt igenis lehet tanulni, megtanulhatjuk Jézustól. És erre a bizalomra az az érdekes, hogy legelőször is az élet is nevel bennünket, hiszen gondoljunk csak a gyermekkorunkra is. A gyermekek legelőször megtanulnak bízni a szüleikben. És egy ismerősömnél jártam, akinek vannak kisgyermekei, és egy alkalommal elmentünk sétálni a játszótérre is. Ugye a gyerekek játszottak, addig mi elkezdtünk beszélgetni. És volt egy olyan pillanat, amikor mutattak egy olyan bizalomjátékot, hogy az egyik gyermeke fent volt a mászókán, és mondta az édesapja neki, hogy gyere, apa, elkap. És ő ugye nem volt olyan túl nagy ez a távolság, de gyermekként az nagynak számít akkor is. És ő ugye, és nem is gondolkodott egy percet se, hanem leugrott, és természetesen az édesapja elkapta az ölében. És hogyha ezt a pillanatot most így magunk elé képzeljük, amikor ez a gyermek elugrik, akkor, vagy hogy leugrik arról a mászókáról, akkor mit látunk az arcán? Hogy fél? Hogy egyedül van? Hogy bizalmatlan? Nem, hanem pont az ellenkezője, amit ugye mondtam is, hogy nem is gondolkozott, hanem mosolyjal az arcán, elengedte magát, és az édesapja karjaiban találta magát. Azért, mert megbízott benne. Egy erős bizalmi kötelék fűzte őt hozzá, és tudta, hogy ugyan félelmetes ez a helyzet, de az édesapjában megbízhat. Sőt, utána újra és újra leugrott, nem csak egyszer. Pontosan ennek az ellenkezőjét olvastuk az ige szakaszban, ennek a hozzáállásnak. Azt olvastuk, hogy amikor Jézus a tengeren járva, ugye már akkor vihar volt, közelített a tanítványok felé, akkor ők megijedtek és féltek. És azt gondolták, azt olvassuk, hogy valamilyen kísértetet lát. Ugye az akkori gondolkodás szerint, az ókori gondolkodás szerint volt egy ilyen rémtörténet, hogy a tengeren ez a hajósok körében terjedt el legjobban, hogy ott szellemek kísértenek, és amikor nagy viharok vannak, akkor ezek előjönnek, és akkor ők viszik magukkal a más világra a bizonytalan hajósokat. És talán ez a mendemonda eszükbe juthatott a tanítványoknak ott a tengeren, és féltek. És ez a félelem nem engedte meg számukra, hogy észrevegyék azt, akiben igazából megbízniuk kellene. Nem engedte meg számukra, hogy észrevegyék, hogy Jézus az, aki ott feléjük közeledik, nem valamilyen kísértet. És milyen sokszor éljük át ma is ezt, hogy amikor egy helyzetben vagyunk, amely félelmetes számunkra, amely nehéz, amely megpróbál bennünket, ez eltakarhatja előlünk Jézust. És lehet, hogy ő küldi a segítségét, lehet, hogy küld egy üzenetet, vagy egy másik embert, aki segíthet rajtunk, de mi annyira a problémával vagyunk elfoglalva, hogy ezt mi észre se vesszük. Vagy mi a saját módunk szerint szeretnénk ezt megoldani, és nem vesszük észre Istennek a módszereit, amelyet küld a mi segítségünkre. Jézus azt felelte ott nekik, azt olvassuk itt, hogy azt mondta nekik egyből, hogy bízzatok, én vagyok. És a Bibliában sok ilyen vagyok, én vagyok mondása van Jézusnak. Ezeket hívják úgy, hogy logionok, ugye többet is ismerhetünk, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok az élet vize, én vagyok a világ világossága, lehetne még sorolni. Viszont ez, amikor itt azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ezzel egy nagyon-nagyon hatalmas dologra akarja felhívni a figyelmüket. Arra, hogy ő egy lényegű Istennel. Hogy ott maga Isten közeledik az ők megmentésükre, ezért nem kellene, hogy féljenek. Hiszen tudjuk Mózes történetéből, hogy amikor Mózes a pusztában volt, Isten egy égő, de el nem égő csipke bokorból beszélt hozzá. És akkor is azt mondta felé, amikor még Mózes nem ismerte meg, hogy kiről van ott szó, hogy ki szól hozzá, azt mondta magáról, hogy vagyok, aki vagyok. Ugye ez azt jelenti, hogy én mindig voltam, mindig leszek és mindig vagyok. Múltban, jelenben és jövőben egyaránt. És Jézus ugyanezt mondja itt a félelembe levő tanítványoknak, hogy bízzatok, mert én vagyok. Ráadásul azt is eszébe juttatta a tanítványoknak, amit a textusunkban olvastunk a Zsoltárok könyvéből, hiszen szinte ez valósult meg ott a szemük láttára a tanítványoknak. Ezt ismét felolvasom. Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek megremegtek, a mély vizek megreszkedtek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilait cikáztak. Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, és lépted nyoma nem látszott meg. Tehát ez a Zsoltár, amit itt felolvastunk, és amelyet valószínűleg ismerhettek a tanítványok is, ez szinte életre kelt valósággal a szemük láttára, hiszen maga Jézus Krisztus, Isten fia, aki egy lényegű Istennel, ő közelített ott feléjük, és nyugtatta őket, hogy bízzatok bennem. És tehát ez nem egy csoda volt a vízenjárás, ugye sokszor így szoktuk emlegetni, hanem egy ugyanolyan jel, mint a kenyér és halnak a megszaporítása. Amíg az ugye annak volt a jele, hogy Jézus az ő életével fog bennünket úgymond táplálni az örök életre, ez annak volt a jele, hogy ő bizony Isten fia, ő bizony Isten, akiben vethetjük, igenis vethetjük az életünk bizodalmát. És hogy ne a tanítványoknak is azt akarta üzenni, hogy ne egy csodatevő messiást, egy csodatevő embert lássanak benne, hanem azt a valakit, akinek az egész életüket köszönhetik, hiszen ott is, a vízen is mondhatni, hogy megmentette az életüket. És hogyha visszatérünk a mászókás, gyerekes, bizalomjátékos példára, ugye ugyanezt a bizalmat várta a tanítványoktól is, mint amit ott a gyerek tanúsította az apukája felé. Jézus több ilyen csoportot, kisebb közösséget elhívott magának. Összezárt kis közösségeket, amelyek lehetnek akár ifjúsági kör, lehet az egész gyülekezet, lehet babamama kör, vagy éppen ugye a házasság hete van, lehetnek ezek a családjaink is. És az igényben levő kis közösséget, tanítványok közösségét is ugye tudjuk, hogy Jézus hívta el, és ő rendezte úgy a dolgokat, hogy ők akkor épp ott együtt legyenek egy hajóban. Hogy ők akkor épp ott együtt legyenek a viharos vizen. És hogy megtapasztalják azt, hogy bízhatnak egymásban és benne is. És hogyha magunkra nézzük ezt az üzenetet, mely a bizalomról szól, akkor itt gondolhatunk mi is az életünknek a különböző hajóira, amelyben együtt hajózunk, együtt evezünk, úgymond másokkal. Ugye ez lehet az egész egyház is, az egész gyülekezet is. Egy közös lelki cél felé haladunk együtt, Jézus Krisztust követve, főleg, hogyha keresztény családokról van szó, és így bennünket is arra tanít, hogy egymás felé is, és Jézus felé is egyre jobban megtanuljunk bízni. És testvéreim, hogyha most megnézitek ezt a hajót, amelyben most eveztek éppen, az életetek hajóját, legyen ez bármelyik család, gyülekezet, akkor hogyan látjátok most? Milyen helyzetben? Talán lehet, hogy hatalmas nagy hullámok, hatalmas nagy nehézségek ostromolják éppen ezt a hajót? Vagy lehet, hogy a hajónak a legénységének a tagjai nagyon fáradtak, kimerültek, és Sokszor elveszítik a reményt, mert történik valami borzalmas, valami tragédia. És hogyha történik is valamilyen nehézség, akkor is gondoljunk arra, hogy mindez azért történik, mert Jézus azt szeretné, hogy még jobban megtanuljunk benne bízni, hozzá fordulni. Tehát Jézus kipróbálta a tanítványokat ott a vizen, ott a tengeren, egy ilyen kemény helyzetbe helyezte őket, és végül a segítségükre sietett. És azt egy másik evangéliumban találhatjuk meg még, hogy ugye róluk van szó, hogy azt akarta, hogy ne értsék félre ezeket a csodákat. Ott azt olvassuk, hogy a szívük még kemény volt a kenyérszaporítás csodája miatt. És ezt akarta ő megváltoztatni bennük. És mi is ugyanígy vagyunk, ugyanilyen nehéz helyzetekbe kerülhetünk ezekben a hajókban, családunkban, keresztény közösségeinkben. Nekünk is meg kell tanulni, hogy kitartsunk egymás mellett. Jöjjön bármilyen nagy hullám, bármilyen nagy fájdalom vagy félelem. Mert tudjuk jó, hogy ezek a hajók azért ugyan jó erős anyagból vannak, de előbb-utóbb ezek is tönkre mehetnek. Legkisebb hullámok is veszélyt jelentenek rá, akkor hát még egy ilyen nagy vihar, amely fel is boríthatja. És ezért nagyon fontos az a Jézusba vetett bizalom, amely összefogja ezt a legénységet. Mert hogyha ez nincs meg, akkor bizony, akkor következik a széthullás. És igen, itt feljöhet bennünk az a kérdés, hogy de elég egymásba bízni? És ugye erre a választ tudjuk is, hogy nem, mert Jézus Krisztusba kell legelőször helyeznünk az életünk bizalmát. Erre tanít minket Jézus is, amikor nekünk is mondja ezt, amit olvashattunk az igében, hogy bízzatok, mert én vagyok, ne féljetek. Tehát minden más előtt, minden problémán vagy nehézségen keresztül tekintve, hullámok mögül is ki kell tekintenünk, és észre kell vennünk Jézust. Őt, aki nyújtja felénk a kezét, ki azt szeretné, hogy bízzunk benne, és mindig jusson eszünkbe, hogy ott van. És hogy milyen helyzetben voltak ugye a tanítványok, ezt is olvashattuk. Ezt így olvastuk, hogy amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt. És ez nagyon szemléletes szerintem ez a kép, hiszen ugye sötét volt. Azt is olvassuk, hogy nagy ellenszél volt. Azt is olvassuk, hogy nagy viharba kerültek. Tehát szinte benne volt az, hogy lehetetlen visszafordulni. Pont a tenger közepén vannak. Pont benne vannak a slamasztikában. És a sötétség, azt pedig tudjuk, hogy a Szentírás, amikor a sötétséget emlegeti, akkor bizony arról van szó, amikor csak magunkra vagyunk utalva. Amikor elhagyatottak vagyunk, erőtlenek, fáradtak. Ugye éjszaka volt, amikor ez a vihar kitört. És a visszatérve erre a kisgyermekes példára, az juthat erről eszünkbe, amikor már a gyermek elengedte azt a biztonságot jelentő mászókát, és már elrugaszkodott tőle. Ugye ott már ott van az, hogy már nincs visszaút. Már benne van az, hogy már benne van ebben a nehéz helyzetben. Például, amikor mi is belekerülünk egy ilyen helyzetbe, ahonnan tudjuk, hogy már nem tudunk visszafordulni, nem tudjuk visszacsinálni. Benne vagyunk egy hosszantartó betegségben, mondjuk. És akkor úgy érezhetjük mi is, hogy egyedül vagyunk, hogy magunkra vagyunk utalva, hogyan a tanítványok is tették. És itt fontos az, hogy ebből a sötétségből, ebből a viharból, legyen az bármi, ebből a nehézségből, ki tudjunk tekinteni Jézusra, aki már elkészítette számunkra a megoldást, a megmenekülés útját. És ugye azt szeretné, hogy célba érjen az a hajó. A tanítványoknak is ugye először ki kellett látni a hullámok közül, hogy ne egy kísértetet képzeljenek oda, hanem észrevegyék, hogy Jézus már ott van a segítségükre. És utána pedig a vihar nagy zaján keresztül kellett hallaniuk, hogy meghallják, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy bízzatok, ne féljetek, itt vagyok. És milyen jó lenne, hogy ha nekünk is eszünkbe jutna ennek a Jézusba vetett bizalomnak a legegyszerűbb példája, amelyel kifejezhetjük felé a bizalmunkat, hogyha az ilyen helyzeteket Isten elé visszük imádságban, vagy Isten akaratát keressük a Szentíráson keresztül. Mert ugye mi keresztények vagyunk, mi tudjuk, hogy vannak ezek a lehetőségek, tudjuk, hogy a nehéz helyzetekért lehet imádkozni, tudunk erről is, meg hallunk több Isten tiszteleten is, hogy bízhatunk benne, de amikor már benne vagyunk a helyzetben, amikor már nincs visszaút, akkor nem biztos, hogy mindig eszünkbe jut ez. Nem biztos, hogy mindig elé visszük először ezt a problémát. Az is lehet, hogy valakinek elpanaszkodjuk, de nem Jézus az első, akiben bízunk. Ragadjuk hát meg az alkalmat, amikor életünkben egy-egy ilyen nagyobb viharba keverednénk, akár azokkal együtt, akikkel ott vagyunk, és tanuljuk meg, hogy Jézus elé kell vinni ezeket a gondokat. És ugye tovább folytatva az ige szakaszt, azt is láthatjuk, hogy ezt a bizalmat a tanítványok közül valaki még jobban el akarta mélyíteni. A tanítványok között volt ugye Péter, aki ki akarta próbálni ezt, hogy mire képes értük Jézus, hogy mit tud tenni. Ő volt ugye az, aki mondta egy kicsit félig meddig ugye bizalommal, félig meddig nem bizalommal, hogy ezt így olvassuk, hogy Uram, ha te vagy az, akkor parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen keresztül. És mindez például azt tanítja nekünk, hogy igenis lehet segítségül hívni Jézust. Igenis lehet tőle nagy dolgokat kérni. Lehet hozzá folyamodni, amikor problémákba ütközünk. Egyszer mondtam azt a példát egy Isten tisztelet alkalmával, de ismételten elmondom, mert akkor a végét még én sem tudtam, de azóta kiderült. Ugye beszélgettem az egyik volt évfolyamtársammal, aki szintén lelkész, és mondta, hogy megkereste egy fiatal pár, akik házasságuk után a gyermek áldásra vártak. És egyre jobban úgy érezték, hogy gyengül a hitük, mert többször is próbálkoztak, utána meg kezelésekre is jártak, mindenféle dolgot kipróbáltak már, de nem jött össze ez a gyermekáldás. És amikor úgy érezték, hogy elgyengült a hitük, akkor nem szégyelték ezt, és oda mentek hozzá, Isten elé vitték közösen, és azt kérték, hogy imádkozzanak ezért a helyzetért, hogy valamit mutasson Isten, hogy mit kéne tenniük. És ennek a folytatása pedig az, hogy amikor Isten elé vitték ezt a nagy kérést, utána másnapra már ki is derült, hogy lesz baba. És jelenleg most itt tart ez a helyzet. És ezt bizonyságképpen mondta el számomra is az évfolyam társam. Ő is megtapasztalta itt saját kezüleg, hogy milyen hatalmas is Isten, hogy nem hagyta cserben ezt a párost. Tehát amivel Péter ott próbálkozik az ige szakaszban, az már a bizalomnak úgymond a magas iskolája. Hogy az, amikor kilépünk ebből a közösségből, ebből a hajóból, de csak azért, hogy személyesen is megtapasztaljuk Istennek a csodáját. Hogy személyesen is átéljük azt, hogy Jézus bizony meg tud bennünket menteni. És akkor így egy személyes életre szóló tapasztalatot kapunk általa. Mert ugyanúgy, ahogy amikor a kisgyerek leugrott a mászókáról, képzeljük magunk elé ezt a jelenetet is. Azt a pillanatot, amikor Péter kilépett ebből a hajóból, mert ott sem volt mindegy, hogy rálépett a vízre, hogy Jézust is látta, hogy rajta áll, vagy csak belelép a vízbe. Ugye ez pont a Jézusban való bizalomnak a két fokozatát mutatja meg nekünk. Ugye az első esetben, amikor csak úgy belelép a vízbe, akkor ugye Péterben benne lehettek a kétségek, vagy benne lehettek volna, ha így tett volna, hogy hát Jézus mondja, de én ezt nem nagyon tudom elhinni, megpróbálom, de nem a legjobb ötlet, mert hullámzik az egész tenger, nagy a vihar, és ugyan ő mondja is már egy csomó minden csodáját, meg áldását átéltem, de nem merem ezt megtenni. Másik eset pedig az, amikor már tényleg teljes bizalommal bízunk benne, mint ahogyan kezdetben Péter is tette, hogy ő elhitte azt, hogy ha Jézus mondja, akkor ő rálép a vízre. Ő elhitte azt, hogy ha Jézus parancsolja meg, akkor ő képes oda menni hozzá. Meg tudja őt tartani a hullámzó tenger felett. Ez az, amikor annyira tudunk bízni Jézusban, hogy jöhetnek bármilyen problémák az életünkben, akár visszatérő gondok is, akkor is eszünkbe tud jutni azt, hogy ott van Jézus, és hogyha eddig megsegített, akkor most miért pont most hagyna el engem? Péter mindkét élményt átélte. Azt is átélte, amikor megbízott Jézusban, amikor rátekintett és képes volt néhány lépést tenni a hullámzó vizen, és azt is átélte, amikor a gondokra tekintett, és akkor bizony elkezdett süllyedni. És ugye egy valamit rosszul csinált. Azt, hogy akkor levette a tekintetét Jézusról, és úgy próbálkozott meg tovább. Levette a tekintetét Jézusról, és a háborgó hullámokra vetette. És akkor abban a pillanatban süllyedni kezdett, Jézus felé tekintett, és ő pedig megmentette őt. És Jézus le is szitta, hogy a kicsiny hitűsége miatt, a kételkedése miatt történt mindez. És hogyha a saját életünket is megnézzük ugyanígy, mi is, amikor a hullámok között vagyunk, akkor tényleg eltakarhatják szemünk elől azt, hogy Jézushoz kellene fordulni. Ilyenkor van az, amikor a gondokat sokkal nagyobbnak látjuk, mint magát Jézust, a megoldást. Ilyenkor süllyedünk bele a gondok közé. Ilyenkor jönnek elő a régen szőnyeg alá söpört problémák, elintézetlen ügyeink, régen hordozott keresztünk vagy betegségünk. És amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor nem tudunk józan döntéseket se hozni, hiszen amikor a problémák tornyosulnak körülöttünk, akkor nem csak magunkat, hanem másokat sem veszünk észre. Másoknak sem tudunk olyankor a segítségére lenni. Pedig lehetne másként is. Akkor, hogyha Krisztust nagyobbnak látjuk a most jelen pillanatban is az életünkbe levő problémáktól, és olyankor, amikor benne bízunk, akkor megtapasztaljuk azt, hogy ő biztat bennünket, ő gondoskodik rólunk, és ő szeret bennünket. És ezt már én is nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltam az életben. Benne bízhatunk, mert ő bizony megtart bennünket, akkor is, hogyha nagyon nehéz. Ezért üzeni számunkra is, számotokra is, testvéreim, Jézus, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Bízzunk, mert ő az, aki van, ő az, aki volt, és aki mindig lesz, és mindig ott lesz a segítségünkre. És hogyha bízunk benne, akkor lép be ebbe a hajóba, ebbe az életünk hajójába, amelyről beszéltünk, amelyek ezek a közösségeink is lehetnek, vagy családjaink. Mert egy másik evangéliumban, amelyet szintén nem olvastunk fel, ott úgy hangzik, hogy először Jézus úgy tesz ott a vízen, mintha nem látná őket, mintha csak elhaladna a hajó mellett. Tehát megvárja azt, amíg ők hívják be a hajójukra. És Jézus is erre vár, behívjuk az életünk hajójára, hogy benne bízzunk, belevessük a bizalmunkat. És akkor fog bizony ez a hajó célba érni. Mert ugye azzal ér véget ez az evangéliumi igeszakasz. Jánosnál, János evangéliumában olvassuk, hogy amint Jézus beszállt a hajóba, ők azonnal a túlpartra értek. Tehát abban a pillanatban, amikor már megtanultak bízni egymásban, bízni Jézusban, és behívták őt erre a hajóra, akkor már nem volt vihar, eltűntek a hullámok, már nem voltak olyan nagyok a nehézségek, és abban a pillanatban úgy sokkal egyszerűbben már ott találták magukat a célnál. Merjünk hát mi is Péterhez hasonlóan Jézushoz fordulni, amikor problémáink vannak, és elé vinni a kéréseinket, legyenek akár azok nagy kérések is. Lássuk meg, és mi is tapasztaljuk meg a saját életünkön, hogy ő bizony sokkal nagyobb a minket körülvevő gondok hullámaitól, és tanuljunk meg bízni benne. Lássunk túl ezeken a problémákon, ezt is gyakorolnunk kell, és lássuk meg, hogy ő a segítség a számunkra. Legyen bizalmunk hát belé kapaszkodni, és ne engedjük el az ő kezét, ahogyan Péter sem tette, és így meg tudta őt menteni a háborgó mélységtől. És imádkozhatunk az ének szavaival, amely az énekes könyvünkben található. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül. Bár a föld mind romba dőlt, s ha a pokol hada hány tört, Jézus maga áll őrt. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre felelve énekeljük a Sűrű sötét van minden felé című éneket, amelynek teljesen máshogy van a kottában a kottája a barna énekeskönyvben, de a kotta is a szöveg megtekinthető lesz a kivetítőn. És a szövege is másképp van benne.
Sűrű sötét van minden felé, útat keresek az éjben. Sem csillagfény, sem reménysugár, árnyak suhannak az éjben. Remegő szívem hozzád kiált, Uram, hadd meg imámat, menekvés nincsen, nem is lehet, Uram, csak egyedül nálad. Jézus, te vagy a hajnali fény, te vagy a nap ragyogása, te vagy az Isten lénye maga, arcának tündöklő mása. És aki téged már megtalált, szívében ott a béke, te lettél annak örökre már, oltalma és menedéke.
Gyertek testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, megtartó Úrunk, hálát adunk neked, hogy tényleg hozzád bármikor mehetünk, akkor te megsegítesz bennünket. Köszönjük neked, hogy oltalmunk vagy a legnagyobb viharokban is, az életünk leghatalmasabb hullámai közt is. És te ott vagy, mellettünk, és a segítségünkre vagy. Csak észre kell venni téged. Taníts minket erre a nagy bizalomra, hogy először is bizalommal tudjunk a másik testvérünk felé fordulni, hiszen ez tartsa össze a közösségeket, ez tartsa össze a családokat, a házasságokat is. De egyben taníts bennünket, legfőképpen mindenek előtt benned bízni, hogy észrevegyünk téged, hogy te ott vagy, hogy segítségül hívjunk a nyomorúság idején, és arra is taníts, hogy tudjunk tőled nagy dolgokat kérni, legyen a szó akár gyógyulásról, vagy bármi másról. Köszönjük neked, Urunk, hogy vagy nekünk, és ugyanígy kérjünk az egész gyülekezetért, áld meg gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünk tagjait, vezetőségét, áld meg a szolgáló testvéreket is. És a házasság hetének ma van a záró alkalma, ezért kérünk téged, hogy te tartsd össze gyülekezetünkbe levő házaspárokat is. Te légy az, aki összefogja a kezüket a legnagyobb viharokban is. Kérünk, Urunk, hogy halld meg az imádságunkat, amelyet egy csendes percben most mindenki hozzád intéz. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a csendben elmondott imádságainkat. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba, himnusz eléneklésével, és úgy fogadjuk Isten áldását. Isten áld meg a magyart, jó kedve bőséggel, nyújtsd feléje védőkart, ha küzd ellen. Bal sorsakit régen tép, hozz rávi esztendőt, megbűnhődte már, amit a múltat, s jövendőt. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és énekeljük záróénekünket, a 744-es számú éneket valamennyi versével. Ez a régi énekeskönyvben a 272-es számú ének. Mind jó, amit Isten tészen.
jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő én vélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja. Ő az Isten, ki ínségben az övéit megtartja. Hát légyen, mint akarja, mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal, de igaz ösvényen viszem, én megelégszem azzal, hogy kedvében, egyelmében ő forgatja dolgodat. Csak rá vagyom magamat, mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem utál. Mint jó orvosok úgy tészen, és mérget ő nem kínál. Orvosságot, boldogságot én nékem készít tudom. Azért csak benne bízom. Mind jó, amit Isten tészen, ő az én üdvösségem. Ő velem rosszul nem tészen, rám bízom egész éltem. Örömömben, keresztemben, mind nyilván megmutatja. Anyámat akarja, mind jó, amit Isten tészen, ahogy pohárt innék is, amelynek íze szívemnek nagy keserű esnék is.